A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a János apostolnak jelenésekről írott könyvéből, a jelenések könyve 4. fejezetéből, a 4. fejezet első 4 versét, illetve 9. versétől a 11. versig terjedő szakaszát, a következőket találjuk itt megírva. Ezek után láttam, hogy ime egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet hallottam, mint egy velem beszélő trombitának szavát, ezt mondta: jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy királyi szék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben, és aki ült, tekintetére nézve, hasonló volt a jáspis és szárdiusz kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló. És a királyi szék körül 24 királyi szék volt, és a királyi székekben láttam ülni 24 vénet, fehér ruhákba öltözve, és a fejükön aranykoronák voltak. És mikor a lelkes élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adtak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön örökké él, leesett a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ült, és imádta azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé tették, mondván: méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Isten áldja meg az ő igéinek minden hallgatóját, befogadóját és megtartóját, és ajándékozza nekünk a Szentlélek világosságát, mert csak így érthetjük meg ma is Istennek hozzánk szóló üzenetét. Ezért most könyörögjünk, imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, eljöttünk a te házadba a mai napon, hogy imádjunk téged. Téged, az örökké élőt, aki ennek a világnak teremtője vagy, aki olyan csodálatosan gondoskodsz teremtményeidről, aki szabadon döntesz a földi élet eseményeiről, dolgokat megengedsz, és dolgokat megtiltasz. Dicsőítünk és magasztalunk téged, akinek a kezében ott van valamennyiünk élete. Mint benned bízó hívő emberek, köszönjük neked az elmúlt hét minden örömét, és megköszönjük neked a próbákat, a nehezeket is. Mert hisszük, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Urunk, kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, amikor itt vagyunk a te házadba, és tisztogass és mosogass meg bennünket, a mi lelkünket és lelkiismeretünket, mindattól, ami terhel, ami beszennyez, ami előtted utálatos. Könyörülj meg bűneinkért is mi rajtunk. És kérünk téged, hogy szólj hozzánk, hiszen oly nagy szükségünk van arra, hogy halljuk szavadat, szükségünk van testi-lelki gyógyulásra, szükségünk van, hogy szomorúságunkban megvigasztalj, fölemelj, biztass bennünket. Szóljál hát hozzánk, és adj nékünk halló szívet. Jézus nevéért kérünk. Amen.
Thank you.
kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, melynek alapján az ő evangéliumát és üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. A János apostolnak mennyei jelenésekről írott könyve 4. fejezetének 10. és 11. versét olvasva. Leesik a 24 vén azelőtt, aki a király székben ült, és imádta azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a király szék elé tették, mondván, méltó vagy Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Úgy hallottam, hogy a mai vasárnapra kihirdették, hogy egy másik lelkipásztor jön talán ide igét hirdetni, és akik esetleg erre számítottak, azoknak mondom, hogy nem az a csoda történt, hogy ez a másik fiatal lelkipásztor 40 évet öregedett egy hét alatt, hanem én jöttem ide, aki Nagyvárad téren vagyok lelkipásztor, sok kedves testvért ismerek, és hát ezen a vasárnapon úgynevezett szószékcsere van, ahol, amikor senki nem ott szolgál, amelyik a saját gyülekezete, hanem más gyülekezetekben hirdetik az igét. Így kerültem én is ide a Kelenföld testvérekhez. A Nagyvárad téren egy igehirdetés sorozatot kezdtünk az elmúlt időben, és ennek az igehirdetés sorozatnak az a címe, hogy életünk csődjei, Isten megoldásai. És próbáljuk sorra venni azokat a lelki és egyéb jellegű csődöket, amikben az emberek szenvednek és küszködnek, hogy Isten milyen kivezető utat mutat ebből, ezekből a csődökből nekünk, és arra gondoltam, hogy hiszem, hogy Isten lelkének indítására, hogy az egyik legnagyobb csődről fogok szólni itt a testvéreknek is, amelyel küszködnek az emberek közül egyre többen, remélem, hogy itt egyre kevesebben, és ezt pedig így nevezhetnénk, hogy az élet értelmének a csődje. Én azt látom, ahogy emberekkel találkozok, beszélgetek, ahogy figyelem az eseményeket, amik ebben a világban történnek, és ahogy az emberek gondolkoznak, hogy egyre több ember van, aki nem találja az élet értelmét, nem tud választ adni, értelmes választ adni, hogy tulajdonképpen mi ennek a földi életnek az értelme. Sokan kérdezik, már középkorúak is. Valamikor, amikor még kezdtem a lelkipásztori szolgálatomat, csak az öreg emberek kérdezték ezt, amikor már teljesen tehetetlenné váltak, amikor esetleg bent voltak már egy kórházban, és közölték velük az orvosok, hogy most már csak nagyon diétás ételeket ehet, inni nem ihat, cigarettázni nem cigarettázhat, kérdezték, akkor mi az életértelme? Akkor mi az életértelme? Aztán, amikor a öregeknek kijelentették a fiatalok, hogy papa, hát megmondjuk magának őszintén, hogy azt a szöllőt ugyan ránk hagyta, meg a házát is, de hát ha papa meghal, megmondjuk őszintén, hogy lebuldózerezzük a házat, mert már ilyen öreg házra nincs szükségünk, a szöllőt megaladjuk, mert mi már nem megyünk kapálni, és akkor azt kérdezte tőlem ezek az emberek, hogy hát akkor mi értelme volt az egésznek, hogy mi küszködtünk, dolgoztunk egy életen keresztül, mi értelme volt az egész életnek. De kedves testvérek, kérdezik ezt olyan emberek is, akik váratlanul megbetegszenek, esetleg gyógyíthatatlan betegek lesznek, és azt kérdezik, hogy mi értelme volt az életnek. Pillanatok alatt semmivé válik minden, pillanatok alatt nem érdekli már az, ami addig érdekelte. Mi értelme volt? Egy egészen új jelenség azonban az, amivel gondolom, hogy a kedves testvérek is találkoznak egyre gyakrabban, hogy az ifjúság is ezt kérdezi. Ezt jóval riasztóbb dolognak találom, amikor az ifjúság kérdezi azt, hogy mi értelme van. Mi értelme van az életnek, mi értelme lesz az életnek, és ezért azt mondják, hogy hát most miért szaggassam magam azzal, hogy dolgozom. Nem csak az a probléma ebben az országban, de világszerte egyébként, nem csak az a probléma, hogy nincs munkalehetősége egy fiatalnak, hanem én egyre gyakrabban találkozom azzal, hogy nem is akarnak dolgozni a fiatalok. Nem akarnak családot alapítani, minek? Most miért nősüljek meg, vagy miért menjek férhez? Még kevésbé akarnak gyermeket vállalni. Semmi értelme ennek az egész dolognak. És ezt a filozófiát és ezt a gondolkozást táplálják azok a sikerről szóló, nagy sikerről szóló filmek, amiket látnak televízióban, vagy könyvek, amelyek beszámolnak a hatalmas sikerekről. Amikor valaki ezt megnézi, azt mondja, hogy én úgyse tudom ezt elérni. Akkor miért szaggassam magam? Miért dolgozzak? És hát egyre többen vannak azon az állásponton, mint amit elnézést kérek, mint ami Móriczka álláspontja is volt. Amikor megkérdezte a tanító néni az iskolába a gyerekeket 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt, hogy ki mi akar lenni. Azt mondja az egyik gyerek, hogy én pártitkár akarok lenni. Hát mondja a tanító, ez egy nagyon szép hivatás, fiam. Másik azt mondja, én tanácselnök akarok lenni. Hát ez is egy gyönyörű hivatás. Móriczka, te mi akarsz lenni? Tanárnéni, én még nem tudom, hogy mi leszek, de hogy én se fogok dolgozni, az az egy biztos. Hát kedves testvérek, valahogy azt értem, azt látom ma is, hogy ez lett egy életfilozófiává a fiatalok között is, hogy egy biztos, hogy én dolgozni nem fogok. Miért? Mert az égvilágon semmi értelme nincs. Igen, de nagyon komoly kérdés, hogy mi keresztény emberek, ha megkérdeznek bennünket, itt is van sokféle korosztály jelen. Ha megkérdezzék a kedves testvéreket, gyermekeik, unokáik, vagy baráti körükbe, hogy az életednek mi értelme van, akkor mit válaszolunk erre? Tudunk-e mi igazi választ adni erre? Hogy ma, itt Magyarországon mi értelme van az életnek? Mi értelme van a mi életünknek? És kérdés, hogy az a válasz, amit mi adunk erre a kérdésre, bennünket is megnyugtat? Van nekünk erre saját magunk felé is megnyugtató válaszunk? Hogy mi értelme van az életemnek? Talán eltemettem már valakit, talán elveszítettem embereket az életemből. Sok mindent elveszítettem. Mi értelme van az egésznek? És kedves testvérek, ez egy óriási lelki csőd, amiben egyre több ember beleesik, amiben egyre több ember szenved. Mi az élet értelme? És nem beszéltem arról, hogy hogyan reagálnak erre emberek, nem csak úgy, hogy nem dolgoznak, hanem jön az alkohol, jön a kábítószer. A kábítószer is tipikus jele ennek, nincs értelme az életnek. Az ifjúságnak is ez a véleménye soknak, és ezért kábítószerezik. Kapcsolódjunk ki valamiképpen ebből a világból, valahogy szálljunk feljebb egy kicsit, vagy szálljunk arrébb, mert rettenetes a valóság, semmi értelme az életnek. A kérdés az, kedves testvérek, hogy mi ennek a szemléletnek az igazi oka. Mi ennek a szemléletnek az igazi oka? Miért jut csődbe az ember? Azt a választ szeretném erre adni, hogy ennek a szemléletnek az oka egy rossz világkép. Rossz világkép. Minden embernek van kivétel nélkül valamilyen világképe, ami ennek a világot látja és elképzeli. A keresztény embernek is, a magukat keresztényeknek való embereknek is van egy világképe, csak az a kérdés, hogy ez jó világképe. Mi az a világkép, ami általánosan elterjedt az emberek között? Sajnos még keresztények között is. A legáltalánosabb elterjedt világkép az, hogy mi egy zárt világban élünk. Egy zárt világban élünk. Ez a világmindenség egy zárt világ, hasonlítható egy óriási gömbhöz, amelyikben benne élünk, és ebben a zárt világban minden itt dől el, ebben a zárt világban, amelyiket mi látunk, amelyik körülvesz bennünket. Beleérthetjük a tejútrendszerünket is ebbe a zárt világképbe, egy hatalmas gömb, itt működnek törvények, az ok és okozat törvénye, mindennek van valami oka, és minden oknak van valami következménye. Az emberrel történnek dolgok, akkor rögtön keresi az okait, próbálja megmagyarázni. És ebben a zárt világképben, ebben a hatalmas zárt gömbben, amelyikben benne élünk, ebben csupán egyetlen korlát van, az idő. Az idő. Itt megy végbe a mi életünk, az idő lezárja, és akkor az ember lehull ennek a gömbnek az aljára. Semmivé válik, eltemetik, és megszűnik létezni, aztán onnan majd a talaj bedolgozza, és lesz belőle megint egy növény, és vagy valamilyen állat, vagy mit tudom én mi, és akkor kezdődik egy ilyen örök körforgás, az élet, születtünk, meghaltunk, de tulajdonképpen ennek a jegyében és ebben a zárt rendszerben történik minden. A tudomány is egyébként ezt az álláspontot képviseli. A tudósoknak is ez a világképe, de az egyszerű embernek is ez a világképe. Ebből az következik, hogy mivel egy zárt gömbben élünk, egy hatalmas nagy zárt világrendszerben, ezért az élet értelmét is itt kell megkeresni és megtalálni. Itt. Ebben a világban. És így jön létre az a szemlélet, hogy az élet értelme tulajdonképpen az, hogy minél hosszabb ideig fenntartsuk az egészségünket. Ha már elveszítem az egészséget, nincs értelme az egésznek. Ezért szorgalmazzák az eutanáziát. Nyugat-Európában már vannak országok, amikor valaki azt mondja, hogy ha megérem a 75. esztendőmet, akkor hajtsák végre rajtam az eutanáziát. Végre is hajtják. Mindegy, hogy egészséges vagy nem egészséges, utána már nincs értelme az egésznek. Másoknak az a véleménye, hogy az az élet értelme, hogy itt, amíg itt a Földön élek, engem elismerjenek. Elismerjenek az emberek, elismerje a családom, az én teljesítményemet, elismerjék a gyerekeim vagy a szüleim, hogy én egy értékes ember vagyok, vagy ahogy az operában éneklik, az élet célja semmi más, csak jó evés és jó ivás. Ez is egy életfilozófia. Ebben a világban kell kiélveznünk, kihasználnunk mindent, és az se árt még, ha ebben a világban szeretjük egymást. Ha ezek a dolgok összejönnek, tehát jó egészségem van, elismernek, sikerülnek a dolgaim, ha kiélvezhettem ezt a földi életet, akkor azt mondjuk, hogy hát, nagy szerencsém volt. Ha meg nem sikerül, akkor meg azt mondjuk, hát elég pehes ember vagyok. Hogy a másiknak minden sikerül, nekem meg semmi nem sikerül. Hát ez egy igazságtalan dolog, ez az egész élet. Mert az egyiknek jól megy, a másiknek nyomorog. Nincs igazság. És ezt azért mondjuk, mert így gondolkozunk, hogy ebben van az élet értelme. Az egyik Pest megyei temetőben van egy hatalmas nagy sírkő, egy 18 éves fiatal ember állítatta az apjának, aki miközben Budapestre jött egy teherautóval, és hozta a gyümölcsöt, amiért dolgozott, és amit itt árult a nagybani piacon, megrakva a teherautó, közben ő elaludt, belerohant egy másik autóba, és a gyümölcsös ládák agyonnyomták a férfit. Volt 51 néhány éves, nagyon sok pénze volt neki, és akkor a fia állítatott neki egy hatalmas nagy síremléket a temetőbe, és csak ez volt rajta, hogy apám, ezért küzdöttél. Apám, ezért küzdöttél. Ebbe volt egy cinizmus, egy vád, hogy ez volt az egésznek az értelme. Itt egy sírkő. Milyen sok ember mondja, hogy legjobb tehát nem is gondolkozni ezen a dolgon. Legjobb nem is gondolkozni azon, hogy mi az élet értelme. Újra kérdezem, kedves testvérem, hogy te mit gondolsz? Gondolkozol-e ezen, hogy a te életednek, amelyik előbb vagy utóbb véget ér, mi az értelme? A Biblia mond nekünk erről sokat, sok dolgot. És ezért érdemes odafigyelnünk, kedves testvérek, nekünk, miközben ilyen problémákkal küzdünk, vagy ilyen problémákkal küzdenek a gyermekeink, vagy az unokáink, vagy a baráti körünk, vagy az emberek, akik körül élünk, miközben ezzel küzdenek, milyen fontos, hogy mi hívő keresztények ebben a kérdésben világosan lássunk. Fölolvastam egy különös igét a Jelenések könyvéből, ahol arról olvasunk, hogy a könyv írója János, aki Jézus tanítványa volt, következőt mondja. Láttam, ime egy megnyílt ajtó volt a mennybe. A menny a Biblia szemlélete szerint a láthatatlan világot jelenti, ami nem anyagi természetű világ, egy másik világ. Magyarul azt mondhatnám, hogy János apostol azt mondja, hogy én a gömbnek a szélén láttam egy ablakot, egy ajtót, és kiláttam abból a zárt gömbből, amiben mi benne élünk, kiláttam. Egy másik világban. Egy másik világban. És egy különös dolgot lát, azt is leírja, azt látja, hogy ott van egy hatalmas királyi szék, és rajta ül valaki. Magyarul János a zárt világon kívül lát valamit. Ezek szerint a mi világunk nem zárt világ. Ezek szerint van egy másik világ is. Ebben a másik világban lát egy trónt. A trón a Bibliában és a Jelenések könyvében is egy birodalomnak a centrumát jelzi, irányító központját, vagyis János látja azt a helyet, ahonnan irányítják az eseményeket. Ahonnan irányítják a földi eseményeket is. És azt mondja, hogy a trón körül lát olyan embereket, 24 vénről beszél, lelkes élőlényekről beszél. A lelkes élőlények is embercsoportokat jeleznek, jelentenek, akik érdekes módon nem a gömb aljára estek le, az általános világkép, az zárt világkép szerint, nem a gömb alján vannak elporladva, hanem ott vannak a mennyben. Magyarul élnek. Élnek. Élő személyeket, embereket lát a mennyben, János. És ezek a személyek, ezek az emberek, ezek egy különös imádságba kezdenek. Azt mondják, méltó vagy, Uram, hogy vegyél dicsőséget, tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, a te akaratodért vannak és teremtettek. A te akaratodért teremtettek. Te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek, vagyis dicsőítik azt a személyt, aki teremtette a látható világot, aki minden dimenzió fölött áll, és akinél eldőlnek a dolgok, látják a teremtőt, a gazdát. A gazdát. És ez, kedves testvérek, összerombolja azt a világképet, amit mi nagy buzgón ápolunk. Ez összerombolja. Ezek szerint nem egy zárt világban élünk. Ezek szerint nem egy zárt világon belüli személytelen erők, ok és okozat törvényei irányítanak minden, hanem van valaki, ezek szerint igen, a teremtő, a gazda. És miért dicsőítik? Miért imádják ezek az emberek ott a teremtőt, a gazdát, aki a királyi széken ül? Azt mondja, azért, mert te teremtettél mindent. Te teremtettél mindent. Kedves testvérek, nagy horderejű ez a kijelentés. Nagy horderejű ez a kijelentés, mert ez azt jelenti, hogy ezek az emberek már ott látják, hogy semmi nem véletlenül jött létre ezen a világon. Semmi nem véletlenül jött létre. Sőt, senki nem véletlenül jött létre. A tudomány, kedves testvérek, csak most kezdi kapiskálni ezt az igazságot. Csak most kezdi a genetika. Mert mit mond a genetika? Genetika azt mondja, a genetika tudománya, hogy van minden embernek egy genetikai specifikuma, egy speciális genetikai kódja, ami a másiknak nincs. A genetikai kódrendszerünkben sok minden hasonló, de minden embernek van egy olyan speciális kódja, ami megkülönbözteti a másik embertől. Ez azt jelenti, kedves testvérek, hogy ma 1000% pontossággal meg tudják állapítani azt, hogyha, mit tudom én, 2000 évvel ezelőtt meghalt valaki, és ha a hajszálát megtalálják, azonosítani tudják belőle az illető személyt. Ez azt jelenti, hogy egyedi darabok vagyunk. Mindnyájan egyedi darabok vagyunk. Minden egyes ember. Az efézusi levélben azt olvassuk, hogy mi az Isten alkotása vagyunk, teremtetvén általa jó cselekedetekre, amiket Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk. Kedves testvérek, ez azt jelenti, hogy minden ember életének van értelme. Minden ember életének van értelme. Ezért a keresztények mindig tiltakoznak. az ellen, amit kezdenek emlegetni, ugye megint már időnként, hogy azokat a csecsemőket, akik súlyos testi hibával születnek, akikre szemmel láthatólag nagy szenvedés vár, meg kell ölni. Valamiképpen megoldást kell keresni, mondják. Mert mi értelme van? Testvérek, Isten egy embert se teremtett hiába. Egy embert se teremtett hiába. Minden emberi életnek értelme van, akár fiatal, akár gyerek, akár öreg, lehet 100 éves, Isten egészen máshogy gondolkozik, mint mi. És az Isten igéjét csúfolja meg az az ember, aki azt mondja, hogy én már olyan öreg, tehetetlen vagyok, hogy az életemnek nincs értelme. Nem igaz, kérem szépen. Aki ezt mondja, az Isten igéjének mond ellen. Mert Isten minden ember életét úgy teremtette, hogy van értelme. És azt is megmondja, kedves testvérek, a Kolossé levélben olvassuk, a Kolossé 1.16-ban, hogy mindenek őtőle, Jézus Krisztusra érti ezt, tőle, általa és reál nézve teremtettek. Reál nézve. Vagyis kérem szépen, arról van szó, hogy az ember arra teremtetett, hogy itt ezen a földön az élő Istennel, Jézus Krisztussal személyes közösségbe kerüljön. Minden ember életének az értelme akkor kezdődik el, amikor ez megtörténik, hogy Jézus Krisztussal találkozik. Biztos, kérem szépen, hogy aki nem találkozik Jézus Krisztussal, az jogosan kérdezi, hogy mi értelme volt az egésznek. Isten nélkül, testvérek, nem tudunk választ adni arra a kérdésre, hogy mi az élet értelme. Az életünk értelme, újra mondom az, mert mindenek őreá nézve teremtettek, hogy mi kapcsolatba, élő kapcsolatba kerüljünk Jézus Krisztussal. Olyan kapcsolatba, amelyikből megmondhatja nekünk, hogy mi az ő személyes akarata és terve az én életemmel. És az a boldog ember, aki ezt megtalálja, aki ezt keresi és megtalálja, az biztos, hogy boldog ember. Ha Isten valakit utcaseprőnek teremtett, testvérek, és ezt megértette, mint hívő ember, akkor fütyülve és dalolva fogja söpörni az utcát, mert Isten megértette, hogy nekem ez a küldetésem, ez a szabadatom, ez a munkám. Ha valakit Isten édesanyának teremtett, vagy édesapának, vagy férnek, vagy feleségnek, vagy feltalálónak, vagy bármi legyen is az, amikor egy ember ezt megtalálja igazán, akkor fogja érezni, hogy igen, az életemnek van értelme. És ezt úgy találhatom meg, hogy kapcsolatba kerülök Istennel. Az Isten mi számunkra Jézus Krisztus. Ő benne lakozott az Istenség teljessége, ő benne lett látható számunkra, Isten, Jézus Krisztus van, őt kérdez, testvérem. De azt is szeretném még hozzátenni, hogy Isten nem csak egy értelmes földi életre teremtett bennünket, hanem egy boldog örök életre is. Boldog örök életre is. A földön, amíg járunk, legyen értelmes életünk, ezt Isten megmondja nekünk, de azt is megmondja, hogy a halállal nem ér véget semmi. A második felvonás hátra van, és ott fog kiteljesedni igazán az életed, milyen csodálatos, hogy ezek az emberek ott a mennybe, akik már beérkeztek, akik már megérkeztek, és ott vannak, azok ezt mondják, ott már látják világosan. Méltó vagy, Uram, méltó, most már még jobban látjuk, hogy vegyél tisztességet, dicsőséget, hatalmas és erőt, Uram, hát te miattad van minden. És milyen jó, hogy ezt mi megtaláltuk. Milyen jó, hogy erre igent mondtunk. Milyen jó, hogy itt lehetünk, ahol kiteljesedik és beteljesedik az életünk. Kedves testvérek, ettől függ az életünk értelme. Az élet értelmetlenségének csődjéből csak az fog kijönni, csak az tud kimászni, aki megtalálja Jézus Krisztust, és benne megkeresi az élet értelmét, és az örök élet értelmét is. Hát kívánom a testvéreknek, hogy valamennyien jókedvű emberek legyenek, jókedvű emberek, ha olykor-olykor el is kenődünk, de nem mondjuk azt, hogy nincs az életnek értelme. Kívánom, hogy a legnagyobb nyomorúságok és bajok között is mindig el tudjuk azt mondani, testvérek, hogy volt értelme és van értelme az életemnek. Hát Istenben megtaláltam az életem értelmét. Amen. Köszönjük neked, Urunk, a te igédet. Köszönjük neked, hogy a te igédben olyan drága vigasztalás, világosság és élet van mindig, és hogy mi ezt fölfedezhetjük és elmondhatjuk egymásnak. Dicsőítünk téged azért a csodáért, hogy bennünket egyen-egyenként külön megteremtettél, hogy nincs két egyforma ember, hogy mindnyájan számodra egyedi, drága darabok vagyunk. És köszönjük te neked, hogy aki téged megtalált, az megtalálta az élet értelmét. És köszönjük te neked, hogy megtalálható a boldog élet értelme és a boldog örök élet értelme is te nálad. Kérünk téged, hogy segíts meg azokat, akik talán éppen most itt közöttünk is elkeseredtek, szomorúak, talán nem látják az élet értelmét, és megszomorodtak, megkeseredtek. Könyörülj meg, kérünk a keresztényeken, hogy örvendező emberek lehessenek, lehessünk mindnyájan. Imádkozunk most hozzád a betegekért, szenvedőkért. Imádkozunk te hozzád, Urunk, a műtét előtt állókért, orvosaikért és ápolóikért. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, megszomorodott családokért. Kérünk, hogy töröd le könnyeiket és vigasztald meg őket. A viszontlátásnak, a feltámadásnak, boldog örök életnek reménységével. Kérünk téged, ami népünkért, könyörülj meg ezen az országon. Sok reményt vesztett emberen, ó, bárcsak megtalálhatnák benned életük értelmét. Kérünk téged arra, hogy áld meg azt a gyülekezetet, ahol templom épül, amelynek céljára majd ma is adakozunk. Áld meg az ottaniak fáradozását. Könyörülj meg valamennyiünkön, amikor hazamegyünk, áld meg otthonainkat, szeretteinket együtt, az Úr Jézus nevében. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon békességet te néked. Amen.